Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek, aki pedig itt van velünk a vonalban, Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Amiről beszélgetünk a következő percekben, az az, hogy Ursula von der Leyen ugye megnyitotta az EU őszi ülésszakát, és egyben elmondta beszédét az EU 2025 évértékelőjét is. Hogy tudjuk értékelni, milyen fontos mérföldköveket vagy pontokat érintett ő ebben a beszédben?
Ez a beszéd elsősorban egy geopolitikai, külpolitikai beszédnek fogható fel. Az első fele igazából ilyen kérdésekről is szólt. Ami már egyből releváns volt, az ugye az, hogy von der Leyen úgymond harcot hirdetett Európa jövőért, és ez társult egy olyan szemléletbeli változással is a bizottság részéről, hogy még mondjuk régen politikai narratíva az volt, hogy az Európai Unió a liberális szabályalapú világrend utolsó bástyája. Most már elfogadták, hogy ez a világrend elmúlóban van, és sokkal inkább egy érdekalapú, realista, kiinduló pontú világrendben képzelik el magukat. Ettől függetlenül a beszéd egész egyébként elemzők nagy részét meg is lette, harcias volt, konfliktusokat felvállalt, minden érzékeny témába beleállt, utólag megint megpróbálta megmagyarázni például a vámtárgyalásokat is, illetve nem fejtem ki részletesen természetesen, de nagyon sok gesztust tett a saját támogató EP csoportjainak a versenyképesség említésével, vagy éppen a gázai humanitárius krízis említésével, amivel mondjuk a baloldali szavazóinak vagy támogatóinak tett politikai gesztusokat.
Von der Leyen egyébként egy konfliktusos egyéniség?
Nem is feltétlen maga a személye, de a mostani bizottság igen. Ezt úgy tudnám magyarázni, hogy alapvetően a bizottság elnöke régebben mindig ilyen nagyon szigorú protokolláris beszédeket tartott, de a Juncker bizottsággal elindult a bizottság egy olyan irányba, hogy már politikai bizottságnak határozta meg magát, ami azzal is jár, hogy politikai vezetőnek tartja magát, ami mondjuk megint csak egy szemléletváltás onnan, hogy nem minden beszéd úgy kezdődik, hogy azok a mondatok jelennek meg, hogy a tagállamokkal közösen megvalósítanak bizonyos célokat, hanem van egy kialakított vezetői bizottsági álláspont, és amögé próbálják felsorakoztatni a tagállamokat. Ez az Európai Unióban, ahogy van rivalizálás a parlament, a bizottság meg a tagállamok között, de végsősorban a tagállamokon múlik minden, automatikusan egy konfliktusosabb felállást, álláspontot fog jelenteni, hiszen mondjuk hiába mond bármit a bizottsági elnök, azt a tagállamoknak is utána valamilyen formában jóvá kell hagynia. És azzal, hogy konfliktusos témákba áll bele a bizottsági elnök, ezáltal maga a bizottsági elnök személye is megosztóbb lesz.
Itt elhangzott ebben a beszédben, hogy esetlegesen ugye a hold bányászata felé, illetve hasznosítása felé fordulna az Európai Unió. Ez megvalósíthatónak tűnik, ez a projekt?
Bocsánat, ezt meg tudnál ismételni, a hold?
A hold, igen. A hold bányászatával foglalkoznának, mert hogy így lehetne mérsékelni a geopolitikai kockázatokat, mert hogy az égitest az rendelkezik rézzel, nikkellel, ritka földfémekkel, és hogy esetleg innen lehetne ezeket kitermelni. Hosszú távon nyilván.
Hát, én bevallom, úgy emlékszem, hogy ez egy nagyon kicsi része volt ennek a beszédnek. Most logikusan egyelőre ez még nagyon nem megvalósítható, sőt ez egyik ország számára sem megvalósítható a világban.
Hát nyilván komoly költségek kellenek.
Persze,
igen.
Persze ez inkább megpróbálta lefesteni az Európai Unió képét, ez valószínűleg beilleszkedett abba, innováció Európában van, megpróbáljuk itt építeni az innováció politikai narratívát, ami a külpolitikai témákon kívül egyébként ugyanúgy része volt a felszólalásnak és a beszédnek. Ez ugyanúgy kapcsolódik a versenyképességhez, de hogy is mondjam, tehát ez még a tippelni sem tudok, hogy ez mikor lesz először reális politika narratíva része csak.
De nyilván az energiafüggetlenség, illetve hát a gyártáshoz szükséges nyersanyagok beszerzése azért az egy elég hangsúlyos témakör az Európai Unió országai részére, főleg ugye a német gazdaságnak, ami Európa gazdasági motorja.
Igen, ugye ez meg a kereskedelemhez csatlakozik, az új világrendben, ahol az EU-nak mozognia kell. Először a legreálisabb módja annak, hogy valamilyen erősebb geopolitikai súlyt szerezze magának az Európai Unió az, ha olyan kereskedelmi tárgyalásokat tud folytatni más országokkal vagy országcsoportokkal, ami alapján mondjuk ezeket a ritka földfémeket, amik szükségesek a ipari fejlesztésekhez, vagy az ipari gyártáshoz, megszerzi.
Mi az álláspont Ukrajna támogatásával kapcsolatban? Erről elhangzott-e valami?
Elhangzott, nagyon szerves része volt a beszédnek. Érdekes módon az előző bizottsági álláspont egyáltalán nem változott, sőt, sok esetben karcsörtetőbb, orosz ellenesebb is lett. Azért mondom, hogy érdekes módon, mert ugye abban a pillanatban, hogy Trumpot megválasztották újra elnöknek, azóta változtak a narratívák, és sokkal egy béke párti irányba mentek el a politikai narratívák, a Európai Uniónak is erre rá kellett csatlakoznia. De most van egy különleges helyzet, von der Leyen saját szemszögéből egy szerencsés időzítés, hiszen jelenleg az amerikai vezetés sokkal csalódottabb az orosz béketörekvésekben, és ezért von der Leyen megengedhetett magának egy olyan beszédet, ami sokkal inkább illeszkedett ahhoz az európai felfogáshoz, ami alapján ez a háború még el fog húzódni, nem igazán lehet még békére számítani, ezért továbbra is erősen kell támogatni Ukrajnát, és Oroszországot büntetni ott csak lehet. Ez a beszéd így, hogyha béketárgyalások nem akadtak volna meg, akkor szerintem nem hangozhatott volna el. Szóval még egyszer így volt egy szerencsés időzítése von der Leyennek.
A hangsúlyos téma az Európai Unióban a migráció, illetve az ezzel kapcsolatos megállapodások, valamint az embercsempészet elleni fellépés. Ezzel kapcsolatban látható valamilyen egységes álláspont kialakulása?
Látható is, meg nem is. Egyrésztről van egy migrációs fordulat a tagállamokban, és az Európai Unión is belül, az már lényegében egy éve elkezdődött, tehát ez nem újdonság, erről egyébként a beszédének a végén németül beszélt von der Leyen, ezzel gondolom ki akarta engesztelni a német kormányt, ami most ugyanúgy rácsatlakozott erre a migrációs fordulatra. Sokkal szigorúbb szabályok várhatók mind a határellenőrzést illetően, mind az ember csempészek illetően, illetve a legfontosabb, talán úgy tudnám elfoglalni a következő év dinamikáit az Európai Unióban a migrációval kapcsolatban, hogy sokkal inkább rá fognak arra fókuszálni, hogy minél jobban a külső határokat védjék meg, adott esetben be se engedjék a menedékkérőket vagy a migránsokat, hanem a határokon kívül különböző központokban, mint amit Olaszországnál az albán például láthatunk, végezzék el ezeket a vizsgálatokat, és ott döntsenek a menedékkérők vagy migránsok sorsáról.
Bizonyos ügyekben, illetve bizonyos esetekben ugye egyhangú döntés szükséges az Európai Unióban a tagországok részéről. Az esetleges vétókkal kapcsolatos módosításról beszélt Ursula von der Leyen?
Beszélt, ezt is említésszerűen mondta a felszólásának a végén, ettől függetlenül ez jelentős, hiszen a bizottságnak, főleg ennek a bizottságnak, mert sok ideje álma az, hogy legyen egy általános minősített többségi döntéshozatal, ergo ne nagyon legyen olyan szakpolitikai terület, ahol az egyes tagállamok tudnak vétózni. Ez ugye miért fontos? Azért, amit elmondtam, már sokkal inkább az a szemlélete a bizottságnak, hogy többségi álláspontok mögé kell felsorakoztatni a tagállamokat, és hogy a vétó nem jó. Természetesen ehhez hozzá kell tennem, hogy ahhoz, hogy bármilyen kiszélesítése legyen a minősített többségi döntéshozatalnak, az a tagállamok beleegyezéséhez szükséges, és ezért több tagállam, és nem csak Magyarország és Szlovákia, hanem sok egyéb tagállam is, akik mondjuk nem feltétlen mondják ilyen nyilvánosan, de ilyen intézkedéseket nem támogatnának, és mivel ehhez egy konszenzusos döntéshozatal kell, ezért hiába ez a bizottságnak a célja, a politikai célja, hasonlóan szerintem rövid és középtávon ez még nem reális.
Nagyon fontos kérdés ugye az unión belül is, meg az egész világon az úgynevezett zöld átállás, ezzel kapcsolatban indultak programok, ugye azt is látjuk, hogy az elektromos autók terjedését, illetve hát azt, hogy minél nagyobb számban képezzék az adott országok flottájában, tehát hogy bekerüljenek. Ezért különböző állami, illetve uniós forrásokat különítettek el. Várható ennek a fajta zöld átállásnak a további folytatása a következő években?
várható, de át van keretezve, már most a politikai narratív ezzel kapcsolatban át van keretezve, mert a zöld átállás az, hogy fogalmazzak most már, főleg jobboldali konzervatív körökben nem egy népszerű kifejezés, hogyha az ember vagy a hallgatóság azt hallja von der Leyen-től, hogy nem azt mondja, hogy zöld átállás, hanem tiszta energia, vagy tiszta technológia, vagy tiszta ipar, akkor igazából ugyanerről beszélt, csak kicsit más köntösben. Ami ennek elsősorban az átalakulásnak a része lesz, az nem egy szemléletváltás, tehát a elektromos autók, a zöld energia, megújuló energiaforrások továbbra is kulcselemei maradnak az európai versenyképességnek és innovációnak, de valamiféle dereguláció lesz helyette, hogy a különböző adminisztratív terheket, elvárásokat a zöld átállás miatt, amiknek mondjuk a kis vagy középvállalkozásoknak kell teljesíteniük, a szépen lassan leépítsék. De a zöld átállás az eredeti céljai szerint, csak mondom más köntösben, az továbbra is meg fog maradni.
Közelebb kerülhetnek-e esetleg a következő években a nyugat-balkáni országok az uniós tagsághoz, Albánia, Észak-Macedónia, esetlegesen Szerbia? Erről lehet-e tudni valamit?
Megjelent ez a politikai cél a felszólalásban, meg alapból azért a nyugat-balkáni országok már jó ideje várnak arra, hogy csatlakozzanak az Európai Unióba. Szerintem a csatlakozási tárgyalások azok jó ütemben fognak haladni, ellenben, és ez nagyon fontos, a következő 7 éves költségvetési keretben, legalábbis a bizottság javaslatában még nem számolnak új belépőkkel. A következő 7 éves költségvetés az 2028-tól 2034-ig tartana, ergo 2034-ig még nem számolnak új belépőkkel. Azért azt el kell mondanom, hogy felül lehet vizsgálni a 7 éves költségvetést, amikor a fele letelt, tehát ez még változhat, de a következő 8-9-10 évben még azt mondanám, hogy nem úgy tervez a bizottság, hogy új belépő lesz.
Fűződik egyébként az uniónak stratégiai érdeke az, hogy ezek az országok csatlakozzanak?
Természetesen nagyon sok, már csak geopolitikai oldalról is minél nagyobb az Európai Unió, annál nagyobb geopolitikai súlya van, de ha mondjuk a Nyugat-Balkán nézzük meg, akkor például Szerbia tele van lítiummal, ami egy olyan ritka földfém, ami pont az elektromos autógyártáshoz és az akkumulátorokhoz kell, vagy éppen bizottsági szemszögből nézve azért stratégiai érdeke az Ukrajnával való megállapodás, még nem is azt mondom, hogy felvétel, hanem az Ukrajnával való megállapodás és a közelebb húzása, mert a háború miatt olyan haditechnikai innováció folyik Ukrajnában, amiben szívesen részt venne az Európai Unió is. Egyébként erre mondott egy példát is, közösen az ukránokkal szeretnék a drónokat fejleszteni, hogy a viszonylag elmaradt drón kapacitásait az Európai Uniónak az ukrajnai tapasztalatok alapján lehessen fölvirágoztatni.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Stefán Csabát hallották, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kellemes napot és eredményes hetet kívánok Önnek, viszont hallásra!
Viszont hallásra!